A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Becsei Zsolt közgazdászok Károli Gáspár Egyetem tanára, és a műsor első részét a közellenség, jelesül az infláció témakörével fejeztük be. Egészen pontosan ezzel logika mentén megyünk tovább, hiszen még van egy-két záró gondolat, amit szerintem vendégünk el akar mondani, legalábbis úgy vettem ki itt az elhangzottakból. Tehát lényeg az, hogy nagyjából az Európai Unió nyugati része már kiheverte a pénzomlás oly mértékű emelkedését, mint amit egyébként ők sem nagyon tapasztaltak hosszú időn keresztül. Hogy sikerülhetett ez nekik?
Gyakorlatilag a piac segítségével egyrészt, másrészt pedig az Európai Unión belül a nyugati fél, tehát az úgynevezett régi tagállamok, ami még ilyen kifejezésként ismert, az ő esetükben azért az árszínvonal jócskán magasabb volt. Egy bizonyos részébe ennek a hatalmas inflációs hullámnak, hogy az euró az kezdett erősödni, akár a dollárra szemben is, most is egy erősödő kurzust vett vissza. Tehát nagyjából, és az, hogy ők engedték sok helyen a piacot működni, bár ugye tudjuk, hogy például a franciák is némi árstoppokat használtak, valószínűleg moderáltak voltak a béráspirálnak a fűtése is. Most már azt lehet mondani, hogy a Lajtától nyugatra, beleértve a szlovénokat is, mindenkinek 10% alatti az éves inflációs rátája, és az év közepére elvileg visszasímul, úgy 5% környékére vagy alá.
Kijön neki a baltiak a slamasztikából, ott köztudomás, hogy mi magasabb volt a pénzomlás éves üteme is, mint Magyarországon.
Ki? Az év végére gyakorlatilag én az észteket érzem, akik a legneoliberálisabbak, tehát a legamerika, vagy ilyen Milton Friedmanista logikájuk van, hogy a piac mindent, majd a piac intézi, tehát nem nyúltak bele az árképzésekbe. Év végére ők vissza fogják tolni 4-5%-ra, már most is egyébként gyakorlatilag még a lettek vannak, azt hiszem 20% fölött, de elég rendesen vissza fogják tudni tolni az inflációs rátát, úgyhogy közben át kellett, hogy álljanak egy elég nagy export-import orosz függőségről, egy külső bevételi függőségre, és nem szabad, hogy elmenjen az egyensúlyuk sem, mert náluk ez egy alapkérdés. Hát, úgyhogy meg fogják csinálni, nagyon determináltak, és eddig azt a pályát, amit mind a bizottság megjósolt nekik, mind amit saját maguktól vártak, azt hozzák. Tehát már a januári inflációs ráta is az észteknél olyan 18% körül volt éves szinten, és ez szépen menni fog le.
Más téma, de ide tartozik külgazdasági értelemben, mi az, amit vesztett Oroszország az elmúlt évben, hiszen különböző statisztikák jelennek meg arról, hogy van olyan terület, ahol profitot, meg rekordot tudott felállítani, de összességében persze a zsugorodás tetten érhető az embargó, valamint az Európai Uniós szankciók hatására. Ez a logika mentén egyébként hogyan és miként alakult az Európai Unió, valamint Oroszország külgazdasági kapcsolatrendszere?
Hát nyilvánvalóan a tőke kivonás az igen jelentős volt. Nem azért, mint hogyha az oroszok rá lettek volna kényszerítve, hogy a rubel gyönge lett volna, vagy nagy infláció lett volna, de azért ez nem jól jött ki. Én azt látom, hogy az ő részükről alapvetően egy nyersanyag export lehetőség jelent meg. Ez húzta föl az ő folyófizetési mérlegüket egy jó ideig. Tehát nyilván a nyersanyag, főleg energiaexport, némi agrárexport, de ugye azzal, hogy bejött a szankció, már nehézségekkel is szembesül a búza exportja. Bár a harmadik világ felé meg nagyon kell, hogy legyen, de a feldolgozóipari együttműködéseknél lassan-lassan meg fognak jelenni a szankció jelentette problémák. Egyszerűen azért, mert nem tud egy teljes rendszert, mondjuk egy komplikáltabb autóipari előállítást, vagy csúcstechnológiai olaj kitermelési gépsorozatokat saját maga komponensek nélkül megoldani. Persze be lehet szerezni áttételesen a piacon, Indián vagy Kazasztánon keresztül, de komplikált, és drága, és lassú. Tehát az biztos, hogy az ipari tevékenységnél azért vannak gondok. azért az, hogy összeveszett a nyugattal, az a turizmusnak se tesz jót náluk. Úgyhogy nyilván sok helyen azért megjelentek olyan kérdéskörök, amelyek hát azért nem segítik az orosz gazdasági helyzetet. 14 után is egyébként lehet mondani, hogy semmit nem ért a 14 és 21 vége közötti szankciós kurzus, de lassult Oroszország, mert azért nagyon sok mindenben akadályozták a tőke mozgásokat és a technológia mozgásokat már akkor is, főleg ugye olajipari és energiaipari vonatkozásban. Bár agráriumban ugye akkor lettek önállátók, tehát volt egy agrotechnológiai forradalmuk, de én összességében azt látom, hogy így, ha mindent egybeveszünk, szolgáltatási exportokat és a gépipar exportot, együttműködést, azért ez nehézkessé vált számukra.
Biztos fura kérdés.
De nem omolnak össze most.
Igen,
egy szankciórendszer az nem olyan, Irán esetében is 5-6 év, hogy 2 év alatt hoz valamit.
Bizonyára fura lesz a felvetésem egy első pillantásra, de hát ugye csak elértük a háború első évét. Jártak ezzel néhányan jól? Bizonyos ágazatok, vagy speciális beszállítók, hadipar, devizaspekulánsok, hogy látja ezt a témakört?
Egy háborúban ezek mindig megjelennek, és mindig nyerhetnek a rendszeren. Hadipari beszállítók, így van. Hiszen nagyon sok szempontból nem csak arról van szó, hogy a háborúzó feleknek el tudok adni fegyvert, hanem hogyha én a fegyverem megjelenik egy konfliktusban, akkor a világpiacon is megjelenik az érdeklődés iránta. Tehát például ugye a török drónok, a Bayraktarok iránt, ugye igen, jelentős érdeklődés jelenik meg a világpiacon, hiszen azt látták már az azeri örmény konfliktusban, ugye, ami a ukrán-orosz összecsapás előszobája volt, hogy ez egy egészen jó áron lévő új technológiát is fölmutató, vagy új lehetőséget fölmutató, tehát a légierőt kiváltó, annál jóval olcsóbb technológia a légi hadviselésre. Tehát sok ilyen történt, nyilván devizaspekulánsok is igen ráléptek.
Gabonaspekulánsok.
Azok meg aztán főleg, tehát sok mindenki biztos, hogy jól is járt. Ugye sokan azt mondják, hogy leverte Közép-Európában most a gabona árat az, hogy nagyon sok ukrán gabona beragadt Lengyelországba vagy Magyarországon, de akkor meg nem kell panaszkodnom, mert akkor legalább fogyasztóként viszi le a kenyérnek az árát. Ennek ellenére mondjuk nagyon drága Magyarországon kenyér. Tehát most már
nem ezt tapasztaljuk, látom, igen. Ami
a nem az a fő oka, hogy itt nincs elég ukrán gabona.
Rendben, akkor ezt a témakört is ugyancsak kipipláltuk, és akkor visszajövünk a hazai vizekre. Az iménti 30-40 percben azért olyan témákat feszegettünk, amelyek Magyarországon is aktuálisak, jelesül az infláció kérdésköre. Hát elhangzik sokszor, hogy a háború szankciók is betesznek nekünk, de tény, hogy azért van Magyarországon is importált infláció. Ezzel együtt mi az, amit lehet nagyjából ezen a téren remélni? A kormányterve az, hogy az év végére már egyszermegyű lesz, tehát nem éves alapon, hanem decemberre már akár egyszermegyűre simulhat az infláció Magyarországon is.
Ugye nagyon sokan nézik az éves átlagos inflációt is, mert ugye ehhez szoktak üzleti megállapodásokat is kötni, nyugdíjat is, áremelések vagy béremeléseket is ehhez kötnek. Én azt láttam, és ez nyilván akkor teljesen jogos, hogy a Nemzeti Bank is körülbelül az átlaginflációban 1,5%-kal nagyobb inflációt vár, de a kormány is szilveszterkor 15-16% fölötti inflációt vár az idénre, tehát valamivel magasabb, mint az átlaginfláció volt tavaly, de ugye ezek ilyen hatalmas hegy és hullámmenette állnak elő. Én el tudom képzelni azt, hogy augusztus után igen jelentősen csökken az infláció, hiszen augusztusban, az éves bázisban már be fog jönni a rezsicsökkentés intézkedése a kormánynak, és hát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb addig, hogyha elindul egy lejtmenete az inflációnak már most úgy március-április körül, akkor valószínűleg az élelmiszerárstoppokat is elkezdik kivezetni, tehát nem várják meg az év végét, és ebben az esetben viszont éves alapon már november-decemberre nálunk is hűhet az infláció. Itt egy nagy kérdés van, hogy milyen költségvetés és fiskális politikát folytatunk, illetve a külső egyensúly politikánk milyen lesz. Mert a forint árfolyama újra elszáll, akkor az importált infláció Magyarországon regionálisan is különösen magas.
Most éppen nagyon jó az árfolyam. Ennek mi az oka, hiszen két hitelminősítő is rontott rajtunk. Ha nem is látványosan, mert még tovább is befektetés saját kategóriában vagyunk, de éppen, hogy befektetés saját kategóriában, és valószínű, hát megkockáztathatjuk, hogy a Moody's pénteki döntése sem lesz egy haligali, hiszen általában a hitelminősítők, mind a három hitelminősítő egymással mozognak, együtt mozognak. Szóval visszatérve a alapfelvetésre, mi okozza a hazai fizetőeszközünknek a megtáltosodását?
Szerintem borzasztó egyszerűen az igen magas kamatszint. Tehát az, hogy 18%-os irányadó kamat, 20% fölötti felső kamat folyosó limit, nagyon magas a kamatszint, ahogy szoktam poénkodni, hogy az Isten, ha nem is, de Poncius Pilátus és Herodes biztos, hogy most forintot keres és magyar értékpapírt vesz.
Magyarán nem érdemes spekulálni ilyen magas kamatszint mellett?
Már nem érdemes spekulálni, és a reál kamat az biztos, hogy jó lesz az idénre, meg jövőre, hiszen ha valaki több éves magyar papírt vesz 10% fölötti kamattal, akkor biztos, hogy nagy reál nyeresége lesz rajta. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon keresik a magyar forintot, hogy papírokat vegyenek rajta. Ez idéglenesen így van, csak én azt szeretném megjegyezni, hogy ezeket a kamatokat valakinek ki kell fizetni.
Hát igen, a kamat, a magas kamatszint ugye az a finanszírozás drágulását hozza.
Így van.
Ha erről a témáról beszélünk, most éppen ugye egy visszaesőben lévő gazdaságról van szó, hiszen Magyarország most már előállt a technikai recesszió állapota, hogyan lehet megúszni a credit crunchot, vagy kell az a számon, hogy hitelösszeomlás lesz. Ez egy drasztikus kijelentésről beszélünk, de hát láttunk már ilyet, és pont, ha nem is hasonló időszakban, de voltak ilyen külső környezeti jelek erre utalva.
Hát én azt látom, hogy ugye van egy külső rész, a deviza rész, és van egy belső rész, a belső finanszírozás. A belső finanszírozása nagyon drága is, de működni fog. Az egy más dolog, mondom, hogy ennek a kamatterhe mekkora lesz. Hát itt 24-25-re már a 21-esnek a dupláját, tehát ilyen 1400 helyett már 2000-3000 milliárd forintos kamat kifizetést jósolt maga a kormány is szilveszterkor, tehát őrületesen meg fog ugrani a kamatteher. Ilyen magas kamatszintnél viszont valószínűleg akkor a finanszírozás nem lesz gond. A külső finanszírozás akkor lesz probléma, ha nem egyezünk meg az Európai Unióval, mert ugye pont most van az a helyzet, hogy a külkel mérlegünk is tavaly nagyon elszállt, a folyófizetési mérleg nagyon elszállt, tehát ilyen 10% körüli lesz a külső hiány, 9-10%. Ez nagyon-nagyon magas, ilyet még egyszer nem tud az ország megengedni magának. Valószínűleg az idén egyébként nem is lesz ekkora mínusz, de lesz, és ezért újabb devizakötvény kibocsátásokat kell szerintem az első fél évben még megengedni.
Mármint, hogyha nem jönnek az Európai Uniós források?
Nem jönnek az uniós
források. Hiszen azért tegyük hozzá, az Európai Uniós források ugye a költségvetésen keresztül érkeznek, ráadásul ugye Európa magyarán devizában, tehát nagyon jót tesz az állam pénzügyeinek. A pénzpiaci befektetők ezt figyelik árgus szemmel, az Európai Unióval történő megállapodást, de hát úgy tűnik, hogy megállapodunk, nem?
Hát ugye most azt mondják, hogy nyáron lehet valami megállapodás. Én azt tudom mondani, hogy ezt majd olyan, mint a hadseregben volt a mikorunkban a szabadság, hogy utólag tudtuk azt mondani, hogy megvolt. Itt is valamikor meg lesz, itt ugye az a nagy kérdés, hogy mikorra. Hogy az idén nyár közepére vagy őszre tényleg lesz ebből pénz. Hogy nézünk ki? Mekkora kötvénykibocsátásra, devizakötvénykibocsátásra kényszerülünk.
Egy picit álljunk meg, alapvetően egyébként éleszek az ördög ügyvédje, hiszen akkor, amikor az állam devizakötvényt bocsátott ki, azért nagyon jó piaci kondíciókkal tette azt, és jó volt a fogadtatása, nem?
Hát a 21 novemberinek igen, akkor ilyen 1,5-2% körül bocsátottuk ki, de az idén januárja szerintem már uzsora kamat környéki volt, tehát ez a 6,5-7%-os dollár kamatozás, ez már a piac szerint vagy kitermelhető, vagy nem, és azért 30 évre 7%-os kamat, ugye az utolsó, abból a 4,5 milliárd, vagy menő 4,5 milliárdból több mint 1 milliárd, az már 30 évre ment ki, az nagyon magas, és az nem biztos egyébként, hogy például a hitelminősítőknél javította az országimázsunkat. Ugye pont utána jöttek a hitelminősítések. ugye, és most a Moody's még előttünk van a héten, úgyhogy ilyet szerintem még egyszer ilyen 7%-os devizakötvény kibocsátás az a jó van, hogyha nem nagyon kéne megismételni. Csak az a baj, hogy pont most az egész külker hiányunk, és nagyon sok minden olyan nehezen jött össze, hogy pont egybeesett az EU vitákkal, az EU pénzek fölötti vitákkal, két folyamat teljesen egybeesett. Tehát a külső mérlegnek az elszaladása, hatalmas energia, import többlet, tehát 10 milliárdra többet költöttünk energiaimportra.
Miben fáj az országnak egyébként az, hogy nem ennek az Európai Uniós pénzek, tekintettel arra, hogy csak azok foglalkoznak szerintem a kedves hallgatók közül ezzel a témakörrel, akik ugye a költségvetéshez szoktak bibeülni, hiszen azért van az eredményszemléletű hiány, meg van a pénzügyi szemléletű hiány, de hát valamilyen szinten azért ez a nagy könyvekben azért kibukik.
Hát igen, hát ugye az, hogy gyakorlatilag mind az állami, mind a magánszektornak a beruházását ez vissza fogja fogni. Elvileg ugye azokkal a pénzekkel van vita, tehát nem a közvetlen agrárkifizetések és egyebek azok folynak, hanem itt ugye az államnak kell, tagállamnak kell megkötni Brüsszellel, tehát azok az operatív programokon van főleg nagy vita. Most az egész újjáépítési alap, ami plusz pénze, már nem is említem, de a magát a 7 éves költségvetésről járó pénzeknél is ugye ott van a gond, hogy nem csak a 35%-os főfüggesztés, mert egy pár év múlva lesz probléma, az első 60-at attól le tudnánk hívni, hanem az első 65-öt sem tudjuk még ezekbe a programokból lehívni, és emiatt a beruházási ráta az nagyon komolyan eshet az első fél évben, mert a költségvetés helyzete miatt nem tudjuk pótolni magyar beruházással, nem tudja már a költségvetés megelőlegezni nagyon nagy tételben az uniós pénzek bejövetelét, mert azt meg a piac nem fogja nagyon értékelni, hogyha egy bizonytalan dologra még megelőleg az a költségvetés pénzt. Ugye ez is van az, hogy a építésügyi miniszternek gyakorlatilag az a fő feladata, hogy azt határozza meg, hogy milyen nagy beruházásokat állítunk le, vagy függesztünk föl.
Van még hátra egy pár percünk, olyan témakört hoznék ide, amely a kormány számára is oly kedves, meg egyébként mindenkinek, akinek szüksége van tőkére, ez pedig az FDI, vagyis a külföldi működőtőke idevonzása. Ezen a téren mi az, ami az elmúlt évek konzekvenciája? A Covid utáni gazdasági sokból helyreállta már az FDI összkörkép.
Igen, hát jön, de azt kell, hogy mondjam, hogy az FDI mérlegünk az nem ugrik meg látványosan, egyszerűen azért, tehát az FDI állomány, és abból nem lehet tölteni a devizatartalékot látványosan, azért is kellenének az EU pénzek, meg egy külső egyensúly, főleg külkereskedelmi, mert az elég sokat ki is visznek profitot, tehát nagyon nagy az FDI mozgás, a bejövő és a kimenő. Meg hát örvendetesen nyilván Magyarországon megy is ki befektetés egyre több, OTP vásárlások és egyebek, de összességében az FDI-ból nem lehet a devizatartalékot az utolsó 2-3 évben látványosan tölteni, csak szinten tartani. Másrészt ugye ott azért volt egy áttranszferált helyzet, mert Koreából főleg, de Japánból, Kínából megindultak FDI befektetéseket, ugye ez az utolsó akkumulátorgyár, ez akkor összeg, ami aztán ezt különösen elvinné, tehát nyugatról elkezdett keletre az FDI beáramlás eredete ástruktúrálódni.
És tényleg ástruktúrálódás? Ez hiszen köztudomású, hogy legnagyobb befektetők pont a németek.
Németek.
Voltak eddig, most egy-két eseti jelenségről beszélünk, vagy már egy struktúraváltásról?
Ez már egy struktúraváltás eleje is, ugye ez a diversifikációnak az elképzelése, de én azt gondolom, hogy a német az erőteljesen stagnálgat, bár egy-két nagy beruházást, mint a BMW ott is bejelentettek, de azt hiszem, hogy a magyar vezetés az abba bízik, hogy keleti irányba indul meg egy olyan beruházási ritmus, amit meg akarunk csinálni. Az az igazság, hogy ez egy mélyebb belső vita lesz, hogy ez milyen ipari szerkezeti struktúrákkal jár. Tehát akkor hasznos ez nekünk, hozzáadott érték és egyéb szempontból. Van-e hozzá forrásunk, és mekkora a forrásigényének az importhánya, de hogyha nagyon magas, azt megint nem fogja a piac különösen.
Egyébként van piaci hajlam, úgymond, hogy tehát tényleg se jönne ide a tőke? Meg vannak azok a feltételek, mondjuk a kelet irányból nézve?
Hát kezdünk kifutni. Hát hogyha ugye ugyan ide a tőke, hogy hozni kell vele munkaerőt is, az már nem biztos olyan vonzó, mint amikor itt volt több ezer egyenszínvonalú betanított munkaerő lehetőség. De mondom, nekünk meg nem azt kell eldönteni, hogy mi a mi érdekünk. Tisztasson. Milyen típusú
hát a feladat, munkaerő. A feladvány nagy. Köszönöm szépen a beszélgetést, erre én volt időnk. Köszönöm. A napvendége tehát Becsei Zsolt közgazdászok, Károli Gáspár egyetem tanára volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.